Kedves rádióhallgatóm! Amikor Isten igéjével és az Úr Jézus Krisztus áldozatával foglalkozunk, szent talajon állunk. Meg van írva, hogy nem aranyon és nem ezüstön, sem drága köveken vagy drága értékeken, hanem Krisztus drága vérén nyertünk megváltást. Ez azt jelenti, megszabadultunk a bűn büntetésétől és hatalmától. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. János evangéliuma 3. részének 14. és 15. verse. Akkor ezt mondta nekem, ez az az átok, amely eljut az ország egész területére, mert ennek következtében fog megbűnhődni minden tolvaj, és ennek következtében fog megbűnhődni minden esküdöző. Zakariás könyve 5. részének 3. verse. Nyilvánvalóan a 10 parancsolat rajta volt a tekercsen, és a 10 parancsolat két részre oszlott. Az első 4 parancsolat az ember Istennel való kapcsolatával, és a többi 6 parancsolat az ember embertársával való kapcsolatával foglalkozott. Ezért az itt említett lopás-tiltó parancsolat azt a szakaszt érinti, ami az embernek embertársával való kapcsolatára utal, mert ennek következtében fog megbűnhődni minden tolvaj. Olvassuk Zakariás könyvében. Ezt világosan leírja az 50. Zsoltár. Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalárságot sző. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem. 50. Zsoltár 18. versétől a 21. verséig. Mivel az emberek abban a korban megszeghették a 10 parancsolatot anélkül, hogy szenvedtek volna Isten büntetése miatt, arra a következtetésre jutottak, hogy Isten éppen olyan, mint ők, és nem törődik gonoszságaikkal. De Isten azt mondja, hogy valamit cselekszik bűneik miatt. A mózesi törvényt Izrael népe kapta, és az lett a nemzet törvényévé, aminek engedelmeskedniük kellett. Természetesen nem tartották meg a törvényt, ezért Isten elűzte őket a földjükről. Szétszóródtak a nemzetek között, és szétvitték a mózesi törvényt is. A civilizáció jelei Isten parancsolatai, amelyek különösen az ember embertársa iránti kapcsolatára vonatkoznak. Itt meg kell figyelnünk azt a nagy alapelvet, amelyet Isten fektetett le, különösen a 10 parancsolatot. A 10 parancsolatot Izrael népe kapta, amint ott lakott a világ keresztútjainál, és elvitte magával mindenhova vándorlása közben. Hatalmas befolyást gyakoroltak Egyiptomra, amikor ott nagy néppé fejlődtek. Aztán, amikor elkerültek az asszíriai és a babilóniai fogságba, akkor is rendkívüli befolyást gyakoroltak azokra az első nagy birodalmakra. Befolyásolták a görög-macedón birodalmat és a római birodalmat is. A 10 parancsolat civilizációt hozott létre. Azt mondhatja valaki, amit akar, de világ nagy civilizációinak az alapjai ezek a törvények. Ne ölj! Ne lopj! Ne tégy hamis tanúbizonyságot! Ne paráználkodj! Ezek az alapjait képezik egy-egy nemzetnek, az otthonoknak, az életmódnak és a civilizációnak. Ameddig országunknak ez a szikla alapja, addig Isten meg tudja áldani, és nem szaporodnak el úgy a problémáink, mint ahogy ma látjuk. De ez a mai világunk feladta azokat, és ugyanoda jutottunk, ahova Izrael népe került. Isten példagyanánt állította elénk Izraelt. Isten ezt mondja, jól lehet, kiválasztottam Izraelt, mint népet, minden egyes szemét megbüntetek, aki megszegi parancsolataimat. Tehát ez a repülő irattekercs az egész föld számára azt a törvényt mutatja be, amelynek alapján Isten bánik a nemzetekkel. Érdekes, hogy nagyon nehéz bármi rosszat találni a törvényben. Most Isten tovább megy, és ezt mondja. Kibocsátottam az átkot. Így szól a seregek ura, és behatol az a tolvaj házába, meg annak a házába, aki az én nevemre hamisan esküszik. Ott marad annak a házában, és elpusztítja azt gerendáival és köveivel együtt. Zakariás könyve 5. részének 4. verse. Behatol az a tolvaj házába. Ez bemutatja azokat a parancsolatokat, amelyek az ember embertársai iránti kapcsolatára vonatkoznak. Meg annak a házába, aki az én nevemre hamisan esküszik. Ez utal a 10 parancsolat első szakaszára. Még Isten nevével is megcsalhatja az ember magát. 10 parancsolatot sohasem adta Isten a keresztények útmutatójául. A hívőket sokkal magasabb szintre hívta el Isten, és ez maga a kegyelem magassága. Még a mózesi törvény színvonalára sem juthat el az ember segítség nélkül, de Isten nem adott neki ilyen segítséget. Ez azt jelenti, hogy nem adta nekik a lélekkel való beteljesedést. A Szentlélek nem lakozott az ószövetségi szentekben. Ezért az ember a saját erejéből és képességéből sohasem emelkedhet föl a 10 parancsolathoz. Mi a kegyelem korszakában élünk, és Isten a Szentlelket adta, aki által megteremhetjük a lélek gyümölcsét az életünkben. Szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, és ehhez hasonló. Amire a mózesi törvény alapján az ember nem volt képes. Tegyük fel, azt mondtam neked tegnap este, hogy az űrből egy rakéta szállt le a hátsó udvaromban, majd 2 zöldbe öltözött ember jött ki belőle, és beszélgetett velem. Vajon elhinnéd? Ha nem, akkor nem mondanék neked ilyet. De vannak ma is intelligens emberek, és mások is, akik ténylegesen hisznek a repülő csészealjakban. Egyesek még azt is állítják, hogy már találkoztak velük. Látták a bennük levő kis lényeket. Úgy tudom, hogy a hatóságok már évek óta komoly vizsgálatokat végeznek ezen a téren. Jelenleg 2 csoportra oszlanak az emberek. Az egyik csoport tagjai őszintén hiszik és hangoztatják, hogy vannak repülő csészealjak. A másik csoport kételkedik bennük, és ugyanolyan határozottan tagadja létezésüket. Amikor egy nagyvárosban voltam lelkipásztor, meghívtak egy rakétaindító sivatagi tájra. Azt mondták, hogy ott majd felülhetek az egyik repülő csészealjra. 2 ok miatt sem mentem el arra a helyre. Az első az volt, hogy nem hittem el, hogy ott vannak repülő csészealjak. A másik meg az, hogy nagyon kételkedő típusú ember vagyok. Aztán abban sem voltam biztos, hogy ha kivisznek az űrbe, akkor vissza is hoznak. Ezért féltem volna beleülni abba a tákolmányba, amit készítettek. A repülő csészealjakkal szembeni kételkedésemet és cinizmusomat ki is fejeztem eléggé nyilvánosan, de voltak olyanok, akik őszintén hitték, hogy a külvilágból rakéták szálltak le, és elviszik az embereket a maguk világába. Többször is elhajtottam autómmal annál a helynél azóta is. És nem tudom miért, de mindig felgyorsítottam a kocsimat annál a pontnál. Zakariás próféta sem hitt a repülő csészealjakban, de látott két repülő tárgyat a látomásaiban. Látott valamilyen furcsa rakétát a külvilágból. Gondolj arra, amit legelőször mondtam Zakariás könyvével kapcsolatban. Ez az egyik apokaliptikus könyve a Bibliának, és nagyon szimbolikus, elvont, szinte éteri nyelvezetű, más szóval nem e földi látomásokról ír. Egyrészt szükséges elkerülnünk a fanatizmust, másrészt meg az anyagiasságot. Most egy másik látomás tárul elénk. Itt valójában az első asztronautát látjuk magunk előtt. Akár hiszed, akár nem, ez egy asszony, aki az egyik ilyen edényben repül. Ezt a bibliai szöveg VK-nak nevezi. Azután előlépett a velem beszélő angyal, és ezt mondta. Tekints fel, és nézd, mi közeledik itt. Zakariás könyve 5. részének 5. verse. Megint tágra nyílt a szeme, tehát nem álmodott. A magyarázó angyal ezt mondta neki. Tekints fel, és nézd, mi közeledik itt. Én azt kérdeztem, mi ez? Ő így felelt. Egy véka közeledik itt. És így folytatta. Ebben van az egész ország bűne. Zakariás könyve 5. részének 6. verse. Én azt kérdeztem, mi ez? Végül is, ez az első asztronauta, akit valaha Zakariás látott, és nem tudta, hogy mit gondoljon felőle. Valószínűleg még emlékszel arra a nagy izgalomra, amikor hallottál az első űrhajósról. Nem ment túl messzire, de ő volt az első ember kint az űrben. Itt egy asszony repül az űrben, és Zakariás magyarázatot kér rá. Egy véka közeledik itt. A véka egy mérőeszköz, és egy kicsit nagyobb, mint 36 liter. Valamikor ezzel mérték például a lisztet és az árpát. Ezért itt a kereskedelmet és az árucikkeket szimbolizálja. Egyszer csak egy ólomfedő emelkedett föl, és egy asszony ült a vékában. Zakariás könyve 5. rész 7. vers. Ebben a látomásban az Izrael bűne és gonoszsága miatt bekövetkező ítélet folytatódását figyelhetjük meg. Ez előre mutat a milleniumra, amikor a bűn és a gonoszság eltávozik e földről. Ez ugyanakkor előre mutat Babilon ítéletére, amely megelőzi a milleniumot. Össze kell hasonlítanunk ezt a Jelenések könyve 18. részével, ahol a babiloni árukereskedelem ítéletét olvashatjuk. A Jelenések könyvének 17. része bemutatja a vallásos Babilon ítéletét. Isten megítéli a kapzsiságot. Ezt parancsolja. Ne kívánd a másét. Isten megítéli a pénzszeretetet és az irigységet, ami az árukereskedelemmel van összeköttetésben. A talentum volt a legnagyobb súlymérték, és azt ólomból, a legáltalánosabb nehézfémből készítették, amelyet minden kereskedelmi ügyletnél a pénz lemérésére alkalmaztak. Látjuk, hogy az izraeliták egyik nagy bűne a babiloniai fogságból való hazatérés után a pénz utáni kielégíthetetlen vágy és az anyagiakhoz való ragaszkodás volt. Talán még emlékszünk Nehémiás esetére, akinek foglalkoznia kellett ezzel a kérdéssel, mert a saját testvéreiknek csak magas kamatért adtak kölcsönt, ami már az uzsorával volt azonos. A mózesi törvény azonban tiltotta ezt, és Nehémiást ténylegesen helyreállította a törvény gyakorlását. Az Ószövetség utolsó könyve, Malakiás próféta műve leírja az ország életét, miután a templomot felépítették. Malakiás ezt a kérdést teszi föl. Becsaphatja-e az ember az Istent? Hidd el nekem, Isten válaszolt erre a kérdésre. Azt mondta, hogy az egész nemzet megrabolta őt. A kívánság bűnébe estek, igyekeztek gazdagságot fölhalmozni maguknak, és meg akarták lopni Istent, és ennek érdekében megkárosították a testvérüket. Ezt tették Zakariás korában, és Isten kijelentette, hogy eltávolítja a kapzsiság lelkületét az országból. Egy asszony ült a vékában. Valahányszor a Szentírás nőt mutat be valamilyen szokatlan helyen, akkor az mindig a gonoszsággal van kapcsolatban. Például az Úr Jézus egyik példázata bemutatott egy asszonyt, aki élesztőt tett a lisztbe. Az élesztő a gonoszságot képviseli, és a gonoszság élesztője jelen van Isten igéjének sok-sok leírásában. A Szentírás nőt mutat be a vallási kérdések tárgyalásánál, például a tiatirai gyülekezettel kapcsolatban. Eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát, és tanít, és eltántorítja szolgáimat. Jelenések könyve, 2. rész, 20. vers. Aztán szó van a Jelenések könyve 17. részében a nagy paráznáról, aki Izrael népét mutatja be, amely a kereskedelemben lelte örömét. Isten meg akarja őket áldani, de szörnyű kapzsiságukat először meg kell ítélnie. Az angyal ezt mondta, ez a gonoszság. Majd visszalökte az asszonyt a vékába, az ólomfödelet pedig rádobta a véka szájára. Zakariás könyve, 5. rész, 8. vers. Hadd írjam le ennek a versnek Merrill Unger szerinti fordítását és kibővítését. Miután bejelentették ezzel az asszonnyal kapcsolatban, ez az a gonoszság, ami miatt a magyarázó angyal őt a véka közepébe dobta, és ólom követett nehezékül a véka tetejére. Ott kellett ülnie vagy laknia a vékában, beletörődve sorsába, de most, hogy eljött a kereskedő Babilon eltávolításának az ideje, hogy elpusztuljon, az asszony próbál belőle kimenekülni, mert nem akar vele együtt elpusztulni, és szeretné elkerülni félelmetes sorsát. Ezért próbál menekülni. Eddig a magyarázat. Majd föltekintettem, és láttam, hogy két asszony közeledik a szelek szárnyán. Olyan szárnyaik voltak, mint a gólyáknak, és fölemelték a vékát az ég és a föld közé. Zakariás könyve 5. részének 9. verse. Valamikor vetítettek egy filmet, aminek a címe ez volt, a repülő apáca. Ezen az alapon ezt a két asszonyt most két repülő apácának nevezem. De vajon mit mutatnak be? Bizonyosak lehetünk benne, hogy a gonoszság ügynökeit képviselik, mert együtt említi őket az ige a vékában levő asszonnyal, amelyről az angyal ezt mondta, ebben van az egész ország bűne. Imádkozzunk! Istenem, tudom, hogy tekintetedet egyetlen bűn sem kerüli el. Segíts, hogy ennek tudatában élve igyekezzem szent és tiszta életet élni, hogy kedvet találjak előtted az Úr Jézus Krisztus érdeme által. Ámen.